művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Székely Kriszta rendező, a művészbejáró vendége, aki február 1-től a Katona József Színháznak az igazgatója. 10 éve van, tehát már ott, úgyhogy úgy gondolja, hogy abszolút felelősséget vállalhat már ezért a társulatért, és amúgy most éppen egy nemzetközi színházi szervezet elnöke is lett. Következik a kritikai rovatom, igazából komédia a Pesti Színházban bemutató, aztán ókori tréma modern változatban, hát ez ugye a leláncolt Prométheusz a Szkénész Színházban, és azokból a kolibrisekből, akik hát a balhés igazgatóváltás miatt eljöttek, alakult egy szabad csapat, együtt is szeretnének egyébként maradni, ők pedig bemutatták a Piros Esernyő című zenés produkciót, ami tulajdonképpen egy Presser Gábor musical. Azt mondott Kriszta, hogy hát idáig te egy nagyon szabad ember voltál, ám de majd mostantól. Hát ez nagyon nem így lesz. Kellett ez neked?
Hát én is üdvözlök mindenkit. Hát előfeltételezéseim vannak ezzel kapcsolatban, illetve valamelyest azért belekóstoltam az elmúlt hónapokban, itt zajlik az átadás, átvétel, tehát ez...
Ja, hogy ezt ti már a Máté Gáborral már így...
Bizonyos értelemben ez egy olyan folyamat, amiben igen, tehát a Gáborral mi ezt egy ideje elkezdtük, különösen olyan kérdésekben, amik már hosszú távú döntések, vagy olyan döntésekkel kapcsolatosak, amiket ő már egyedül nem gondol hogy meghozni. Például? Számtalan ilyen van most, nem akár...
Hát egy számos.
Bármi, akár repertoárral kapcsolatos kérdések, akár beruházásokkal kapcsolatos, milyen technika, milyen vendégek, milyen, nem tudod, rengeteg, szinte minden.
Társulat is?
Bármi. Hát most
az izgat mindenkit a legjobban. Mindenki marad nálad?
Bármi. Igen.
Igen? Tehát, igen. Hogy ez kimondható.
Ez kimondható.
Na, hát ez igen. Már jó, nem?
Ez szerintem egy nagyon más helyzet amúgy, mert én nem kívülről jövök, tehát az más szerintem egy intézménybe kívülről érkezni, és aztán ott gyorsan mindent átrendezni, mert az ember nem úgy van bekapcsolódva. Én ebben az intézményben és társulatban nőttem fel művészként, máshogy kötődöm az intézményhez. Ez nem jelenti azt, hogy idővel bizonyos emberek, bizonyos munkatársakkal az ember megtalálja a hangot másokkal, nem, de egy másik helyzet, mint valahol beérkezni és pikpak átszervezni. Lesznek új emberek természetesen, vannak, de nem feltétlenül a látható posztokon, tehát mindenki azt gondolja, hogy ez a színház, ez csak a társulat, és ezt bizonyos értelemben jogosan gondolja, de ez egy elég nagy intézmény, és más munkatársak is vannak, tehát velem együtt érkeznek olyan emberek, akik nem a színpadon, de máshol azt gondolom, hogy reptetni fogják az intézmény munkáját. Hát például csatlakozik hozzánk Tóth Péter, Oltai Kata, Tóth Péter, mint adminisztratív vagy operatív vezető, tehát aki magáért a házért, meg olyan dolgokért, tehát ügy, hogy is mondjam, az ügyletekért fog felelni egy szinttel utánam. Oltai Kata például, biztos tudod, ő kicsoda, kapcsolódik majd hozzánk több, inkább külső és kicsit formabontó programunkhoz, Gricz István, mint marketing igazgató, de ezek lehet, hogy nem is érdeklik annyira a hallgatókat.
Hát nem. Egyébként ezeket tudom a legkevésbé rólad elképzelni.
Igen.
Hogy tehát, hogy te ott ülsz az igazgató irodában, és majd adminisztrálsz, meg hivatalokkal tárgyalsz, mondjuk, hogy több pénzt kéne, bocsika. Szóval, hogy ezt a részét én nem tudom.
Igen, ezt amúgy nem szokták rendezőkkel párosítani, és amúgy ebben is szerintem vannak különböző alkatok, tehát van, mert azt gondolom, hogy amúgy a rendező maga egy kicsit hasonló figura, mint egy színházigazgató. Tehát valami
nem véletlen, hogy rendezőből van a legtöbb színházigazgató.
Igen, de sajnos nem így van, ha végignézed a színházigazgatókat, akkor nem rendezőkből vannak Magyarországon színházigazgatók. Szerintem sajnos, de hogy alapvetően maga ez a pozíció, ez valami ilyesmi, hogy van egy ilyen művészeti része, vagy van egy és van egy menedzsment része, amikor az ember egy produkciót lemenedzsel, amiben nagyon sok szempont van, ami teljesen száraz dolog. Ha az ember ebben talál, hogy is mondjam, képességeket magában, meg flót, akkor szerintem érdemes, vagy felelősségérzetet, nem csak egy produkcióért, de vannak olyan rendezők, akik például csodálatos alkotók, de az összes többi, a menedzsment részetet úgy szétesik a kezükben egy produkció, és mindenki másra szükség van, hogy az vagy eljusson a bemutatóig, és akkor lehet, hogy hatalmasat szól, de az egésznek ez a része. Engem, hogy őszinte legyek, ez végtelenül izgat és motivál, és én nem gondolom, hogy nekem ülnöm kell és adminisztrálnom, tehát hogy azért nem egyedül fogom vezetni a színházat, szóval sok ott van Delikatalin például, aki nagyon régóta a gazdasági igazgatója ennek a színháznak, és egy szakmai legenda tulajdonképpen, és a legnehezebb időkben is, Covid alatt és egyéb más megszorításokkor életben tartotta ezt az intézményt, tehát sok óriások vállán állok, én inkább így gondolom, lehet, hogy vagy hogy bízom benne, hogy sok olyan gondolatom van, akár intézményi működésről, vagy egy, hogy is mondjam, egy alkotó műhely és egy intézmény integrálásáról, vagy jövőbe, vagy jelenbe helyezéséről, ami esetleg a fölöttem lévő generációnak máshogy volt, szóval én ebben látom.
De ez honnan van neked? Ugye látszólag, illetve nem látszólag, az biztos, hogy neked hihetetlen emberi tapasztalatod van. Hát 2 évig értél Laoszba, tudom, hogy koktélbát is üzemeltettél, ami nekem mindig tetszett. Kicsit voltál börtönben, mert volt valami.
Igen, volt egy kis zűr.
Volt egy kis zűr. Kínába is értél 2 évet. Az RTL-nél dolgoztál kreatív emberként, tehát egy látszólag egy sokkal szélesebb tapasztalatod van, mint annak, aki kijött az egyetemről, és aztán rögtön elment gyakorlatra egy. Tehát az emberi tapasztalat, a nyilvánvezetői tapasztalatod nincs, illetve hát tulajdonképpen a rendezés maga az
igen,
végül
ezt
is ezt vezetés.
Mondtam neked, hogy szerintem igen, tehát de amúgy igazából egyetlen nem emiatt vagyok felbátorodva, mert mondjuk megcsináltam az István a Király szabadtéren, ami nem tudom, 100 akárhány milliós költségvetéssel kellett lebonyolítani egy több száz fős produkciót. Erre is mondhatnám azt, hogy ez egy menedzsmenti helyzet, de szerintem ennél egyrészt többről van szó, nem csak saját magamról van szó, hanem jelen pillanatban ott van a társulatban a Tarnóczy Jakab is, meg a Szabó Székely Ármin. Mi hárman alkotunk egy olyan, nem tudom, gondolati egységet, ami nem az ugyanazt gondolást jelenti, hanem azt a vágyat, hogy ebbe az intézménybe mi belecsatornázzuk azt, amit arra gondolunk, hogy egy színháznak milyen kéne lennie a 2020-as évektől a 2030-as évek elejéig, és ebben van egy nagy közös neki rugaszkodás, és nyilván rengeteg mindent gondolunk, hiszen mindannyian ezzel foglalkozunk, ez a szenvedélyünk, folyamatosan közünk van a közönséghez, hiszen ebben a színházban dolgozunk elég régóta, én és az Ármin 10 éve, a Jakab azt gondolom, hogy kb. 5, vagy nem tudom, tehát nem olyan, ő mondjuk fele annyi, de folyamatosan e körül, a színház körül jár a fantáziánk, és emellé rendelkezésünkre áll egy ígéretes vezetői team, és egy nagyon jó állapotban lévő társulat. Tehát nekünk semmi dolgunk nincs, mint neki lendülni, és nyilván kockázatokat vállalva elindulni.
Na jó, de minek akartok neki lendülni? Hát bizonyos dolgokat hát olvastam, hogy szeretnétek mondjuk jobban együttműködni társművészekkel, zenészekkel, koreográfusokkal, szeretnéd, ha visszakerülne a Katona Európa vérkeringésébe, ugye egykor rengeteg külföldi út volt, aztán ez egy idő után, azt tudom, hogy vita is volt, hogy már egy idő után nem szerette a társulat, mert akkor hogy lehet gyereket nevelni, ezt csinálni, azt csinálni, mindig kint vagyunk. Hát egyébként hogy lehet, tehát hogy
nem lehet mindenkit boldoggá tenni.
Persze.
Mindig. Van, aki gyereket akar nevelni, van, aki meg pont, hogy nem, szóval.
Na igen, jó, tehát hogy Tehát, hogy ezeket kérdezem, mert ezek azért már olvashatók voltak.
Persze, több, szerintem ennek is most nagyon hosszan tudnánk erről beszélni, hogy a kommunikációtól kezdve a fiatalokkal való kapcsolatfelvétel.
Igen, hogy a fiatalokat is jobban megnyerni, hogy kimenni a házból, ilyeneket.
Igen, de ez mind azon múlik, hogy milyen alkotókat és milyen anyagokat, hogy is mondjam, ad a társulat elé az ember, hogy a társulattal milyen viszonyban van, hogy a társulat is érti el azt, hogy miben vesz részt, és vesz részt, és ez miért fontos. A nemzetközi, hogy is mondjam, vérkeringésbe bekerülés, annak szerintem van egy ilyen, még mindig ilyen posztkommunista ország feelingje, hogy bárcsak mi is Nyugat-Európába jutnánk, vagy én még folyamatosan érzem ezt az embereken, és hát magamon is amúgy még ezt a fajta szorongást, amikor az ember New Yorkban van, vagy Londonban, hogy egyszerűen távolinak érzi saját magát egy csomó mindenben. De hogy ezen túl szerintem azt kell megtalálni, hogy kulturálisan mi hogyan vagyunk része Európának, és az, ami velünk történik, az hogy érdekes az európai kultúrfogyasztók szempontjából, illetve mi magunk, hogy tudunk európai szintű problémákról gondolkodni, vagy európa szintű jelenségekről gondolkodni, és nem csak a mi kis
problémáinkról. Magyar jelenségekről, hogy az Európában is érvényes
így van,
legyen,
tehát, az hogy ez egy gondolati nyitás, és amúgy valójában pedig mindig arról van szó, és mondom, hogy sok rétege van szerintem annak, hogy egy szeánsz, hogy tud másképp működni, akár a műszaki időbeosztásától kezdve, mondom, a kommunikáción keresztül, hogy milyen alkotókkal tudunk találkozni, hogy ezek milyen bátran, ez bizonyos értelemben nagyon bonyolult az egész, de amúgy meg nagyon egyszerű, tehát jó alapanyagokkal kell dolgozni, érvényes és a közönséget érdeklő szövegekkel és olyan rendezőket kell megtalálni. Amúgy Magyarországon ez például egy érdekes kérdés, hogy hány rendező van, vagy hogy ez a rendező gárda, aki cirkulál a színházokban, ebből például milyen arca alakul ki a magyar fővárosi.
Színészből annyi, mint a Dunát lehet rekeszteni, jó rendezőből meg hiány, nem?
Ez egy kérdés szerintem, meg az is, hogy egyáltalán hova alakul most az, hogy mi egy előadás, vagy hogy mi az, ami igazán érdekli az embereket, és mi az, ami most nem úgy értem, hogy szórakoztatás szempontjából, hanem szerintem nagyon pregnánsan változik most a világ, és mindig változik a világ, de most talán ez az évtized, vagy ez az elmúlt, nem tudom, 20 év, ez egy nagyon, nagyon más típusú, nagy változás a kultúrának, és nagy változás annak, hogy hogyan fogadunk be kulturális
terméket. De hova, mi
terméket
változik? Te 34 évesen mondtál egy nagyon kemény mondatot.
Jézusom,
élek. Nyilván többet, de most én ezt szedem ki. Olyan országban élek, aminek se esze, se szíve. Ezt még tartod? És ha tartod, akkor meg ehhez képest milyennek kell lennie a színháznak?
Hát kontextusban mondtam, nyilván azt hiszem, hogy akkor indult ez a fajta politikai propaganda kultúra, és azt lehetett érezni, hogy könnyen rezonál rá a magyar társadalom egy része, és az akkor engem nagyon felpaprikázott. Most már ez egy virágszintű jelenség, és ez például ez a posztfaktuális világ, az, hogy a tények másodlagosak ebben a típusú médiában, amiben élünk, ez például egy olyan típusú világjelenség és kulturálisan érdekes jelenség, amit én akkor elég dühösen vettem. Azóta is tartom az álláspontomat ezzel kapcsolatban, de azóta pont ez a tények utáni világ, vagy a tényeket figyelmen hagyó álomvilágban élő, és amúgy ez az álomvilág, amiben csöppenünk, az inkább rémálom, de ettől függetlenül inkább hagyatkozunk ezekre az egyszerű igazságnak tűnő dolgokra. Szóval igen, tartom azt, hogy dolga a kultúrának és dolga a színháznak ébrezgetni a tudatot, de semmi más dolga sincs az embernek az életében, mint hogy ébrezgesse a tudatát így, úgy, amúgy. Legyen az a műveltség, vagy legyen az valamiféle összefüggések megértése. Tehát igen, ez központi küldetése a mi színházunknak, én azt hiszem.
Hát amelyik mindig foglalkozott hát a társadalom problémáival.
Igen. Hát összefüggések keresgélésével, vagy valamiféle... Hát ez nagyon nagy adag dolgot kell az embernek ma már befogadnia egy nap, és nem csak mint magánemberek változik az, hogy hol van a helyünk a társadalomban, nem csak az identitás lett kérdéses, nem csak a család szerkezete lett kérdéses, vagy az, hogy hogyan keresünk pénzt, hogyan... Tehát minden, hogy is mondjam, sok és zubog előre, olyan gyorsan változik minden, a telefonom kábelje olyan gyorsan változik, hogy mire mindenhova veszek egy kábelt, addigra már egy teljesen új kábellel lehet csak bármit tölteni. Egyszerűen az ember nem, és ez nyilván a legegyszerűbb példa, amit most mondok, de minden olyan tempóban zubog, hogy ezek az órák, amikre egy polgár hajlandó beülni hozzánk, és... más ritmusban befogadni, ez nekünk egy nagyon megbecsült idő, és igazából a munkám egyik jelentős része, és a munkánk egy jelentős része az ennek a megtöltése.
Ugye azt mondod, hogy számodra az egyik központi kérdés az önazonosság. És nyilván, ha ennyire változik a világ, akkor egyre nehezebb benne azonosnak lenni, és akkor ezek után azt is kérdezhetem, hogy egy színházisnak is gondolom önazonosnak kell lenni, amit most sok tekintetben nyilván neked kicsit változtatni kell az eddigi önazonosságon, nem?
Hát én azt gondolom, hogy minden ember, és igen, minden ember önazonosságra törekszik, az egy kérdés, hogy mekkora kanyarokat teszünk ebben, de folyamatosan abban a hitben vagyunk, hogy most vagyunk éppen önazonosak, vagy összeegyszer csak rájövünk, hogy tegnap nem voltunk, de most vagyok.
Na most.
Úristen, de nem én voltam még tavaly, de most már. És ez a rendje az egésznek, tehát így jutunk előre, és így kerülünk egyre közelebb önmagunkhoz. Az, hogy egy intézménynek milyen az identitása, az egy nagyon érdekes kérdés, amit most mondasz, vagy hogy ez hogyan tud változni. Én azt gondolom, hogy csak nagyon bátor lépésekkel lehet ebben haladni, és megint azt gondolom, hogy ez azon múlik, hogy milyen anyagokkal és milyen témákkal, milyen mélységig vagyunk hajlandóak foglalkozni. De persze azt is gondolom, hogy azok a történetek, amiket nem hallgatnak, és azok a színházak, amiket nem néztek, azok nem jutottak célba. Tehát én nem, bennem nincs ilyen gőg, hogy nem értettétek meg, amit akartunk mesélni nektek, hanem nyilván ez az egész bátorság, és ez az egész léptetés, és az egész dolog akkor működik, ha ott ülnek, és nézik. Ha nem ülnek, és nem nézik, akkor az nincs ebben a műfajban. Mert nincs olyan, hogy előkerül 20 év múlva egyszer csak a kaukázusi krétakör előadásom, és akkor azt mondják, hogy úristen, a Székely Triszta mit csinált, vagy a Tarnóciak, mit csinált, akkor nem nézték, de most nyújjunk be, és nincs. Tehát ez most van.
Életlenül zsűri voltam a poszton, amikor az díjat kapott.
Igen, szóval, hogy ez ebben ez a csodálatos, és ez a végtelenül izgalmas, hogy ez most van, és ez csak most tud lenni. Tehát nekünk most kell megtalálni ezt a gombot, amit megnyomunk.
Arra mennyire vagy felkészülve, hogy ez a katona időnként azért, hogy mondjam, vihart vetett és vihart aratott, vagy nem is vetett vihart, és mégis támadták rengetegen, hogy hát itt majd neked kell állni a barikádokon, és ezt most, amit most fogok, ezt szégyellem megkérdezni, muszáj megkérdeznem, mert óvatatlan, ugye te nyíltan vállalod, hogy meleg vagy, tehát ez, sőt, hát egy Pride-ot egyszer meg is nyitottál, és nagyon szomorú, hogy ezt meg kell kérdezzem, hogy ez egyszer lehet támadási alap.
Szerintem
és elképesztő, szokott. Hogy ez lehet támadási alap, de ugye most olyan szitu van, hogy...
Igen, én, hogy is mondjam, ezzel kapcsolatban, ez az én kinevezésem amúgy, vagy megválasztás, nem tudom, hogy milyennek a normális, vagy a megfelelő szó erre. Tehát amikor ez a döntés megszületett a közgyűlésben, ez nagyon közel volt a betiltott Pride időpontjához, tehát volt ez a hétvége, amikor volt a Pride, ez a amúgy szerintem végtelen frekvencia növelő esemény, régóta nem történt szerintem ebben az országban ilyen méretű energiahullám, és aztán talán 2-3 nappal később történt meg az, hogy én vezetője lettem egy ilyen jelentőségű kulturális...
Igen, kulturális, hát hol, azt kell mondjam, hogyha egy más, és ez is olyan idétlen, ez az oldali, egy más oldali önkormányzaton, akkor nem lesz igazgató.
Ez valóban így van, de valahogy mégiscsak így történt, és tudom, hogy ez nagy részben annak köszönhető, hogy ez az önkormányzat magát a Pride-ot és magát ezt az egész identitást kérdést európai módon kezeli nyilván, és mindaz, ami e körül lezajlott, az tulajdonképpen távol állt ahhoz, amit az ember, amit kultúremberként, vagy egyszerűen csak érző emberként az ember helyesnek gondol, vagy helyén valónak gondol. De valahogy mégis megtörtént ez a kontrasztos esemény ebben az országban, mert az is lehetne, hogy van egy ilyen ország, egy ilyen gondolatiságú vezetéssel, és ennek a fővárosa is ugyanilyen, és vagy az egészet valahogy ez elmossa, de valahogy mégsem ez van, hanem itt vagyok én, aki most elkezdek vezetni egy ilyen igencsak fontos kulturális intézményt, mint a Katona József Színház. Én magam rólam nem nagyon lehet kideríteni, pont ezért, mert én nyíltan vállalom nem csak azt, hogy meleg vagyok, vagy hogy akivel együtt élek, az egy nő, hanem tulajdonképpen én nagyon szívesen vállalom bármilyen gyarlóságomat, vagy hogy nem gondoltam magamról soha azt, hogy én egy ilyen ebbe az IKEA normatívába akarnék tartozni, ez igaz volna bárkire is, tehát én pont károsnak érzem az összes ilyen egységesítő elképzelést, bármilyen társadalomra nézve.
Úgyhogy bocsánat, az egész iskola rendszeres csinálja.
Igen, de
tehát egy egységes tananyagot húz rá mindenkire, amire itt senkire nem passzol.
Persze,
hát
különböző emberek vagyunk, különböző képességeink vannak, ki ebben jobb, ki abban jobb, ki ilyen, ki olyan. Amúgy az ember az életszakasz belül is, hol biztos bárki most végig gondolja, van olyan szakasz, amikor az ember éppen nagyon közel áll bizonyos normatívákhoz, aztán van egy 2-3 év, amikor valaminek hatására egészen máshol keresgél, ott meg talán más az ember amúgy egy házasságban, más egy válás után, más igényei vannak, úgyhogy vannak gyerekei, vagy nincsenek. Tehát, hogy az egész annyira színes, és ettől nyilvánvalóan csodálatos. Tehát engem amúgy lehet piszkálni, és amúgy szoktak is, nem nagyon fárasztom magam ezzel, hogy kommenteket olvasok, vagy olyan írásokat, ahol ilyen típusú nem is tudom milyen bántások vannak, de hát tudom, hogy vannak, de hát legyenek, ez nekem, ha engem lebuziznak, akkor ezzel engem nem lepnek meg, ez egy csúnya szó, nem illik ilyet mondani valakire, de szóval én azt gondolom, egyrészt megfigyelői állásponton szeretném elvégezni ezt a munkát, tehát ez nem egy, én egy intézményt vezetek, és annak a működéséért felelek, és az ott dolgozókért, és az ott folyó művészi munkáért, az, hogyha engem sértegetni akarnak, hát az nyugodtan tegyék, szóval én nem hiszem, hogy ezen fog bármi múlni, vagy én majd akkor megbántódom, mert valaki ezt így... Érted? Tehát...
Értem.
Ha valakinek ez tényleg hírértékű, hát akkor irogassa, meg mondogassa, de én nem tartom ezt annyira izgalmasnak, vagy inkább azon döbbenek le, hogy ez még ma bárki azt gondolja, hogy ír egy ilyen cikket, vagy írást, és hogy ezt még így érdemes megjelentetni ebben a korában az emberiségnek, vagy ezen a ponton, hogy valaki meleg... Szóval...
Chicagót rendezed. Hát az is a manipulációról szól. Az aztán vastagon arról is szól, hogy lehet embereket cikkekkel, médiával egyáltalán befolyásolni.
Igen, hát alap dolgokról szól, vagy ilyen alap erős érzeteket nyújt ez az anyag, pont erről a média. Hát nyilván a 20-as évekbe ültetve, bár mi nem feltétlenül őrizzük meg ezt a korhű milliót természetesen, de nem is forgattuk ki magából a művet, tehát nem érdemes szerintem a Chicagót nagyon bántani, mert mindent ledob magáról ez a remek műközeli zenei anyag, ami benne rejlik. De nyilván ezek a témák, a hazugság, a tulajdonképpen a szemfényvesztés, vagy a hírnévnek ez az önbecsapó mi volt az, hogy egyszerűen annyira könnyű életet ígér mindez, hogy és annyira ellepi az emberek remény polcocskáját, hogy esetleg ha egyszer csak mondjuk a való világ villába bekerülök, és ott megnyerem, akkor minden problémám megoldódhat, és biztos, hogy van egy csomó ilyen történet, de aztán valahogy az is ott van ezekben a történetekben, sok ilyen depresszió, vagy tönkremenés van ezekben a
amikor ez is benne amikor van a darabban, csak, amikor igen, hirtelen és csak az egész tehát fölkerül, igen, és zsupsz.
És valahogy ilyet is sokat látunk, ilyen valóságsokból, vagy tehetségkutatókból, vagy egyszer csak aztán ott hagyja őket ez az egész apparátus, és ott van ugyanaz az üresség, vagy ugyanaz a nehézség, ami amúgy maga az élet, ami nem egy könnyű játék, és van akinek egy picit könnyebb, és van akinek sokkal nehezebb, és sok esetben ezek olyan emberek, akik nagyon nehéz, mert magában a médiában ez az érdekes, hogy nem elég, hogy valaki jól énekel, de valami olyasmit guberáljunk ki köré, amitől ez még sokkal nagyobb történet, és ez is benne van a Chicagóban. És aztán amikor nincs már elég néző, mert ugye mi pedig befogadók, egyáltalán nagyon, nagyon véges az az empátia, amivel ezeket a történeteket figyelemmel kísérjük, és a Chicagóban is egyszer csak ott marad ez a két nő, mert végülis mind a ketten ott maradnak figyelem nélkül, de hát közben azért azt mondjuk el, hogy bombasztikus zene szól, tehát mindeközben lemennek ezek a számok, amiket én személy szerint imádok, azért is került elő ez az anyag, nem csak azért, mert a Katona társulatában csodálatos ének és mozgási képességek vannak, hanem egyszerűen én magam is...
Imádnak prózai színészek többsége imád hát, énekelni, ilyen, ki ilyen, van éhezve
hát
arra,
hát ez keresztve hogy... is így van, hát én nem dolgoztam még úgy zenés színészekkel, hogy ne azt hallottam, hogy mikor lehetnének egy Csehovban, mikor lehetne ő Kostya, vagy mikor lehetne Anna Petrovna, tehát ez teljesen egészséges, hiszen egy előadói lélekről van szó, de én közben azt is keresem amúgy, hogy mi a szórakoztatás, mert azt gondolom, hogy a szórakoztatás, és az öröm, és a vidámság, és a nevetés, és a könnyülés, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez nincs ilyen magyar szó, de most akkor lesz, része ennek a műfajnak, és része kell legyen az életnek, és különösen ennek a sok információ, meg így ül rajtunk egész nap, és már az ember megy a melk, meg fel kell, és megy az egész, és én keresem, és keressük a színházban is azt, hogy mi az a fajta szórakoztatás, amit mi, a mi ízlésünkkel, és a mi nem tudom, világlátásunkkal megengedhetünk magunknak, vagy amit behozhatunk ebbe a térbe.
Az a fogalom, hogy művész színház, az egy kicsit
zavaros,
nem.
Zavaros szerintem.
Na, ezt kérdezem.
Én szerintem nem. Ezt a fogalmat, hogy művész színház.
De hát a Katonát annak titulálják.
Kik? Vagy mit jelent ez,
és
hogy művész?
És ha nem mi az, az a komi? Ha nem mi? Az a komi?
Szerintem színház. Szerintem a Katona egy színház. A művész színházat én azért nem szeretem, mert valami olyan, vagy egy nem a szakmában nem feltétlenül jártas nézőbe valami olyasmit hoz be, amiben
hogy
valami
egy
öncélúságot jelent szerintem, vagy öncélúságot, vagy intellektualizálás, mégis valami kizáró, nem egy inkluzív fogalom, hanem egy
jó,
ilyen.
De azt se lehet mondani, hogy népszínház.
Igen, de azt lehet mondani, hogy színház, és azt hát mondani, hogy egy olyan színház, ami keresi a valós kapcsolódást a nézőivel, de az, hogy művészszínház, abban van valami olyan gics, nem tudom, én nem szeretem, és igyekeztem amúgy a pályázatban is, hogy viszonylag vagy ne szerepeljen, vagy talán egy helyen szerepel, mert nem, egyszerűen én magam nem szeretem ezt az attitűdöt.
Ahhoz mit szólsz? Engem őszintén szóval meglepett, hogy, hogy olvastam, hogy akkor Máté Gábor, ugye eddigi igazgató, egyáltalán nem marad, és játszani se akar, játszani végképp nem akar többet, de hogy rendezni is máshol fog. Tehát, hogy nem az az út, ami hát lehetett volna, ugyanazt gondolom, ami a Örkényben a Mácsaival, hogy lemondott, mint igazgató, de hát ott marad a társulat tagjaként teljesen természetes módon.
Igen, hát őszintén fogok válaszolni erre. Na. Szerintem most gyorsan csak a különbség, szerintem mert a két intézmény között, és aztán mondom a Gábort, szerintem a Pali esetében azért más, mert ő egy alapító, tehát az, hogy ő ott hagyja a színházat, vagy hogy ő hogy kötődik oda addig, amíg aktív éveit éli, ez a Zsámbéki esetében is máshogy volt, mert amikor átadta, vagy átkerült a vezetés a Gáborhoz, azért a másik Gábor, tehát a Zsámbéki sem hagyta ott a színházat, tehát sokáig rendezett, sőt részt vett a színház vezetésében, így művészeti tanács tekintetében. Szerintem a Gábor egy nagyon fontos dolgot lép meg, és azt is gondolom, hogy nem lehet máshogy csinálni, és én nagyon-nagyon-nagyon nagyra tartom azért, vagy ezért a döntéséért, mert amikor ezt először mondta, akkor nekem valahogy rögtön a mi barátságunk, meg bizonyos értelme az a biztonság, vagy az kapcsolat be, hogy ő nem lesz ott. Ugye az én szakmai életem a katonában az ő igazgatásához kapcsolódik, tehát az én felnövésem, vagy csomó minden az ő jelenlétéhez párosítható, vagy nekem ő nagyon sokat jelent, mint barát, és akkor hirtelen nekem ez volt, hogy ó, nem lesz ott a Gábor, ez mennyire durva és erős gesztus, de aztán nagyon gyorsan megértettem, és most már tapasztalom, hogy elkezdtem dolgozni, hogy ez az egyetlen egy módja annak, hogy valóban oxigént és tiszta lapot adjon egy következő generációnak, különben ott, egyszerűen ott van valaminek a szelleme, ő óhatatlanul abban a tükörben nézünk, mit gondolna a Gábor, meg is kérdezzük, hogy ő maga se bírja ki feltétlenül, hogy azt ne mondja, hogy gyerekek, hát mégse legyen ez a zöld az új arculatban, mert szerintem tehát, hogy egyszerűen ő valójában nagyon szereti ezt a társulatot, és valóban azt akarja, hogy mi tényleg tovább tudjunk lépni, és tényleg egy új korszak induljon, és azt is gondolom, hogy valójában le is zárul a katona alapítása és alapító ős atyaihez kapcsolható ilyen szoros korszak ez most tud lezárulni. Ehhez egyszerűen szükség van erre a gesztusra, és az, hogy valaki nem a saját egója és a saját kényelme, akár egzisztenciális kényelme mentén dönt, hanem egy ennyire tiszta szakmai döntés hoz meg, ezt szerintem valami tankönyvben kéne oktatni, de legalábbis példát vehetnének róla sokan, akik nem hagynak intézményeket levegőhöz jutni, vagy új vezetőkhöz, vagy hogy esetleg még fiatal vezetőkhöz, igen, de ugyanúgy azt érzik, hogy az ő figyelő szellemük nélkül megáll a világ, hogy nem adják oda a joystickot, tehát úgy kell játszani a Nintendón, hogy a fél gombot azért még mindig apa vagy anya nyomkodja, tehát oda kell adni a joystickot, tehát nem vagyunk már gyerekek, mi sem.
Hát akkor sok sikert ehhez a színházhoz, és hát az új korszakához, és köszönöm, hogy jöttél.
Én is nagyon köszönöm, és sziasztok!
Önöknek is köszönöm, hogyha eddig figyeltek, adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Pesti Színház friss bemutatójával kezdjük a kritikai rovatot. Igazából komédia a címe, Ellen Ekbön írta, hát képzeljék el, hogy hát Shakespeare után a legjátszottabb szerző Nagy-Britániában, már egy idős, abszolút idős úr. Ez se egyébként nem egy friss darabja, de vannak, akik még emlékezhetnek rá, hogy Kerr András fiatal korában rendezte tőle a Keresztül Kasul című darabját, ami hát elképesztően nagy siker volt a Víg Színházban, és el tudom képzelni, hogy hát ennek a már 87. évében járó szerzőnek ez a mostani igazából komédia a Pesti Színházban, ez is hát egy jócskán kiadós siker lehet. Különös egy darab. Alapvetően tulajdonképpen olyan, mint egy klasszikus bohózat. Tehát megvannak benne ezek a rohangálások, félreértések, hogy van benne szerelem, sőt, persze, hogy van benne még szerelmi háromszög is. Na, ez már egy kicsit furi, mert hogy a szerelmi háromszög úgy áll föl, hogy egy férfi, egy nő és egy robot, aki történetesen meglehetősen csinos, egy ilyen igazi szőke bombázó, egy ilyen kórházi jelenetben látjuk, és tulajdonképpen hát a szexboltokban néz így ki a nővérke, ismerik ezt a, ugye, a próba bábura, nagyon rásimuló, vékony fehér köppeny, ami éppen hogy csak eltakarja a feneket, és hát ugye a meglehetősen formás lábak már kellőképpen domborodnak. Na, egy ilyen robotról van szó, mert hogy a pár évtized múlva játszódó darabban a szappan operákat már androidokkal forgatják, a mozifilmeket még egyelőre nem, aktoidoknak hívják őket ebben az esetben. Most tulajdonképpen egy ilyen vezérlő pulttól lehet már őket vezérelni, hogy hangosabb legyen a hang, hogy szélesebb a gesztus, hogy kicsit dühösebb legyen, de azért van rendező, Méhes László játssza a rendezőt, a valóságos rendező a Szabó Máté, aki nagyon tud ilyen komédiákat, zenés darabokat rendezni, ugye ő Miskolcon van állásban, de hát rendez több felé, például az Eiffel Műhelyházban is volt ő, és hát most éppen a Pesti Színházban, de a darabbeli rendezőt, Méhes László játssza kiválóan, eljátszik tulajdonképpen egy ilyen értelmiségit, egy ilyen megfásult értelmiségit, aki hát valaha ugye hát rendes mozifilmeket forgatott, és hát ilyen pálya szélére sodródásnak, lecsúszásnak éli meg, hogy hát most ilyen hülye szappanoperákat kell csinálnia. Ez a tipikus kinyúlt pulóveres, ilyen szarkasztikusan gunyoros értelmiségéről van szó, és ugye hát aki a vezérlő pultnál ülő, Vaskovics Andrea, aki hát szintén megvan a véleménye arról, amit hát nekik csinálni niuk kell. Na, és akkor a történet szerint egyszerűen az van, hogy ugye mindent be lehet állítani, ezek meg programozni ezeknek a robotoknak, de hát ugye humoruk nincs, amit ugye a mesterséges intelligenciáról is többen mondanak, hogy hát nyilván vitatható, hogy hát az azért úgy igazából mégiscsak nem megy neki, az a mi embereknek a sajátosságunk, de egyszerűen mégis van egy olyan jelenet, amin elneveti magát. És hogy hát mindenki meglepődik ezen, hogy nem, ennek a robotcsajnak, hát ennek humora, na mi a helyzet, és fölkelti egy ilyen forgatókönyvíró gyakornoknak az érdeklődését ez. Aki ott van, mert a nagybátyja a média tulajdonos, és hát be van oda protezsálva, Kovács Tamás játsza, és hát ebből már kitalálható, hogy a vége az lesz, hogy ugye meg is előlegeztem, hogy itten a fiatalember meg a robotcsaj között fokozatosan kialakul egy szerelem. Közben azért, miközben ez komédia, És tulajdonképpen végig lehet röhögni, időnként vannak gyomorszorító részek, tehát azért ott van ez a rideg világ, amiben hát ezek a robotok már működnek, és helyettesítik az embereket, miközben ott van a média cégen belül hát az a furkálódás és az a mai világ, amit mi megélünk, és ugye ott van az előbb említett szerelmi háromszög, a stúdió vezetőt Petrik Andrea játsza, és hát ugye ráhajt erre az ifjú titárra, de hát őt meg már ez a robotcsa érdekli. Na, és akkor ebből lesz purparlé, és lesz ármánykodás, és lesz minden. Varga Járó Sára játsza egyébként ezt a szöszi csajt, akinek hát egyre inkább, ugye, amit megint nem tudunk robotokra elképzelni, egyre inkább lesz szíve. Többen több szerepet is játszanak, Radnai Csilla, Telekes Péter, Masai, Nyilas Tünde, Szántó Balázs, és élvezik, hogy gyors öltözések után egy újabb és újabb alakba, maszkba, nem tudom mibe jöhet neki. Zöldi Gergely fordította a darabot, Tihanyi Ildi tervezte a jelmezeket, a jelmezeknek is humoruk van, tehát azok is így karikaturisztikusak. Peter Sperro tervezte a díszletet, ami alapvetően egy stúdió, de könnyen átalakítható hotelszobává, vagy bármivé, és tulajdonképpen poén halmozódik a poénra, és hát a vége persze, hát ugye egy happy end, azt nem igazán tudjuk, hogy hát robotcsaj és hát igazi férfi között mi tud történni, de lényeg az, hogy előzik a gonosz stúdióvezetőt a média tulajdonos, Lukács Sándor adja, és hát akkor hát a felhők elvonulnak, és ott a kék ég, és tulajdonképpen mindenki boldog. A nézők is, meg a színészek is, mert ezek abszolút, abszolút hálás szerepek. Akkor leláncolt Prometheus Szkéné Színház, Tér 32-nek a produkciója a Szkénén belül, és Viktor Balázsnak a rendezése, és Bán Bálintnak a cím szereplése. Elképesztő fizikai teljesítmény is, amit a Bán csinál. Ugye Prométheusként oda van láncolva a sziklához, és hát ez a szikla, ez azért tulajdonképpen hát egy ilyen vászon, amit köré tekernek nagyon ügyesen, és úgy néz ki, mint hogyha szikla lenne, a látványért Radecki Anna fele, és hát abban elvileg ő, tehát a lába az moccanatlan, de félmeztelenül látszik derékig, és tulajdonképpen ezzel a felső testtel, ami hát meglehetősen ki van dolgozva, ezzel ő elképesztően kifejező mozgásokat csinál, idehajlong, odahajlong, kifejezi a fájdalmat, a szenvedést, de az örömet is, ami egyébként hát rajta van az arcán is, tehát az arca is meglehetősen sok mindent elárul róla. Na most ez nem az Aiskylos eredeti darab, hanem Fenyvesi Orsolya ért egy mai változatot, ami egyáltalán nem mentes amúgy a mai áthallásoktól sem, akár egy-egy viszonylag konkrét politikai dologtól sem. És hát ugye jönnek Prométheusz köré a különböző emberek, akik különböző módon viszonyulnak hozzá. Nagy Pál Gábor három szerepet is játszik, és tulajdonképpen három stációt játszik el. Tehát eljátsz a Prométheusz barátját, aki hát abszolút jóban van vele, és minden áron próbál segíteni, az más kérdés, hogy ez hogy sikerül, vagy hogy nem. Aztán utána eljátsza azt, hogy még ugyan segíteni próbál, de hát már olyan nagyon-nagyon azért nincsenek jóba, és eljátsza azt is, hogy úgy érzi, hogy az érdekei miatt hát el kell forduljon tőle, és faképnél kell bizony őt hagyja. Palagi Melinda ad egy üde fiatal lányt, Öka Anida a neve, aki naív, aki először nem tudja, hogy mit csináljon itt, vagy mi legyen ebben a szituban, aztán sok mindenre kinyílik a szeme. Van két ilyen, tulajdonképpen már-már ilyen Brechti darabba illő figura, az egyik az erőszak, a másik az erő, Bánki Mihály, aki egyébként a zenét is szerezte, és Lehel Vilmos, ők tényleg énekelnek ilyen Brechti darabokba illő szongokat, és hát úgy nagyon elmondják a véleményüket, miközben ők se valami szimpatikus alakok a rút világról. Aztán lesz egy nagyon érdekes, különleges befejezés, amiről direkt kérték, hogy ne beszéljünk előre, de lényegében azért érződik, hogy hát tulajdonképpen lehet valamelyest a hatalommal szembe menni, de kérdés, hogy ezért mekkora áldozatot érdemes vállalni, hogy mikor érdemes, és mikor lényegében hát jobb ebben nem belemenni. Ezeket a kérdéseket is fölvett nagy általános létkérdéseken és filozófiai kérdéseken kívül, az egyébként tulajdonképpen sok humorral is átszőtt darab, kimondottan jó előadásnak gondolom. És akkor a Piros esernyő, nem mondom, hogy Kolibri Színház, hanem a volt Kolibri Színházasok, akik szeretnének együtt maradni, és van is némi halvány remény, hogy kapnak egy állandó játszóhelyet, ugye hát tudják, hogy oda kineveztek egy olyan igazgatót, akit hát a társulatnak a döntő többsége nagyon nem akart, és akkor hát jó sokan eljöttek onnan, mert úgy érezték, hogy nem tudnak közösséget vállalni az új direktorral, és ezt a Piros esernyőt Vidovszky György rendezte, akit viszont a társulat hát igazgatónak szeretett volna, és aki be is adott egy pályázatot, és lényegében minden predesztinálta volna erre, ám de hát ismerjük az ilyen történeteket, nem először és valószínűleg nem utoljára, lesöpörték azt, amit a társulat akart, és akkor most itt Vidovszky György rendezte ezt a Piros esernyőt, ami lényegében egy Presser Gábor musical, úgyhogy Csetényi Anikó írta az eredeti mesét, amit viszont a producer Ferenci Orsolya, aki egyébként Belecki Zoltánnal együtt a produkció producere, lánya imádott, és hát lemezről idézőjelben rongyá hallgatott, és tulajdonképpen neki amúgy is nagy vágya volt, hogy hát ezt a Piros esernyőt, mármint Ferenci Orsolyának egyszer színpadra vigye, és ebben nagyon erőteljesen segített Lőrinci György, aki a Szentendrei teátrumnak az igazgatója, és ott jöhetett létre szerencsére ez a produkció, ami hát Pirkó Cica és Pumi Kutya főszereplésével egy kalandos erdei történet, hát ugye ők elindulnak vándorútra, és hát a történet szerint a cicus a születésnapi tortán kívül egy piros esernyőt kap ajándékba, és hát rögtön használni akarja, de hát hétágra süt a nap, de állandóan viszi magával, és akkor kiröhögik, hogy mit mászkál itt egy esernyővel ilyen gyönyörűségesen szép időben, de hát ő ragaszkodik, és ragaszkodik hozzá. Nyírkó Krisztina játsza, a kutyust pedig Nizsai Dániel, és akkor tulajdonképpen kiderül, hogy hát ez az ernyő mi mindenre jó. Tehát, hogy csónakként használható és kimenthető a segítségével valaki. Vagy éppen egy derékszárnyas, akit bezárt a rók a ketrecbe, és mindjárt föl akarja falni, azért is valahogy föl lehet úgy nyúlni a ketrechez, és a esernyő segítségével le tud jönni a derékszárnyas. Érződnek a Kolibri Színház egykori erényei, hogy most mi van, azt nem tudom. Az, hogy szeretnek együtt játszani az emberek, az, hogy egy bábot akár hárman is mozgatnak, gyönyörűségesek egyébként a bábok, de mögötte Mitzhatz Gábor tervezte az egész látványvilágot, de közben látjuk a színészeket, Alexis Rita, Krausz Gábor, Erdei Juli, Rácz Kriszta és Rácz Kármen, ugye ők ikretek, és hát ahogy végeztek, rögtön a Kolibriban játszottak, és ezt volt, hogy ki is lehetett használni, például a Két Lotti című darabnál, most például két nagyon karakteres békát is játszanak, itt is van, hogy ugye többen játszanak egy figurát, és maguk is zenélnek, bár azért van két remek muzsikus is, a Kolibriban az is nagyon fontos volt, hogy élő zene, és utána még ki is jönnek az előtérben a bábokkal, és akkor a gyerekek megőrülnek, mintha nekik ők ezek a bábok, a sztárok, és akkor lehet őket ölelgetni, meg pacsizni velük, meg mindenfélét. Hát ennyi fért a mai művészbejáróba. Az első részben Székely Kriszta volt a vendég, aki pillanatokon belül a Katona József Színház igazgatója. Lesz a második részben volt a kritikai rovat, a hangpult mögött Túri Lajos Lui ült, én Bóta Gábor voltam, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.